Szeretettel köszöntök mindenkit a mai imaórai alkalmunkon. Hajtsuk meg a fejünket, és egy fohászmondással, illetve imádsággal kezdjük el az alkalmat. A mi segítségünk és ennek az alkalomnak a megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Köszönjük neked, Atyánk, hogy eléd jöhetünk ezen az adventi vasárnapon. Köszönjük, hogy te magad ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott te is ott vagy. Köszönjük, hogy tudod, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely a te szádból származik. Szeretnénk most téged tisztelni és dicsőíteni azért, hogy megalkottad ezt a világot, azóta is fönntartod, és fönntartod a mi kis életünket is. Gondod van a legapróbb dolgainkra is, és köszönjük, hogy annyi mindenben láthattuk meg a te szereteted jelét az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy így fordulhatunk most is hozzád, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által. Áld meg az adventi készülődésünket, gyarapítsd a lelkünket. Kérünk, hogy te rombold le az ördögnek minden munkáját bennünk és körülöttünk. Ha tudjunk rád figyelni, téged hallgatni, tedd szabaddá a te igédnek útját, a te atyai szívedtől, ami szívünk legbelső rejtekéig. És kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, és tisztíts meg minket a te igéd hallgatására, hirdetésére, szívünk befogadására, a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, Istennek írott igéjét advent harmadik vasárnapján két helyről olvasom. Az egyik helyen a János evangéliuma 5. részének 24. és 26-tól 29-ig terjedő verseiben találhatjuk megírva. Tehát János evangéliuma 5. részének 24. és 26-tól 29-ig terjedő verseiből így szól hozzánk Istennek írott igéje. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én szavaimat hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van. És ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Mert miképpen az atyának önmagában van élete, úgy adta a fiúnak is, hogy önmagában legyen élete. És teljhatalmat adott neki ítélettételre is, mert ember fia. Ne csodáljátok ezt, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót tették az élet feltámadására, akik pedig a rosszat cselekedték az ítélet feltámadására. És még egy verset olvasok a zsidókhoz írt levél 9. részéből, a zsidókhoz írt levél 9. részéből a 27. versben, ez egy közismert igevers. És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, azt bizonyára mindannyian tudjátok, hogy most az adventi gyertyákon megyünk végig, amit Bot Péter, magyarigeni lelkipásztor, Betlen Kata udvari papja úgy foglalt össze, hogy Krisztus 4 eljövetelét lelképezik számára. Ma a harmadik gyertya van sorom. Az a gyertya, amit egyetlen ember sem fog tudni kikerülni. A másik három gyertya vagy így, vagy úgy alakul az ember életében, vagy így, vagy úgy üt ki jól, vagy balul, de a harmadik gyertyát nevezetesen, ugye ez Bot Péter szerint azt jelenti, hogy Jézus eljön értünk a halálunk órájában, ezt senki sem fogja tudni kikerülni, ezen minden ember átmegy. Azért, mert, ahogy az ige mondja, ez egy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána jöjjön rájuk az ítélet. Azt is szeretném itt hangsúlyozni, amikor erről beszélünk, hogy ez nem korszellem függő. Ugye ebben a mai korszellemben annyira elüzletiesítik a karácsonyt, annyira sokféle kiforgatott értelmet adnak ennek az ünnepnek, akár ha csak azt is mondjuk, hogy pusztán magában a szeretet ünnepe, persze nyilván az is, de tudjuk azt, hogy ez Jézus Krisztus földre jövetele, ez az ünnep és ez az értelme. Tehát hiába a korszellem esetleg másról szól, vagy nem annyira húzza ezt talán, ez akkor is így lesz. Minden ember életében, akármilyen, akár hitt az Istenben, akár nem hitt az Istenben, akár példaadó életet élt, vagy bocsánat, kevésbé példaadót, esetleg kifejezetten hitvány életet élt, ezt nem fogja tudni elkerülni Jézus Krisztussal a halála pillanatában, amikor átmegy ebből a földi létből. A másik világban, mondjuk így, találkozni fog minden ember, Jézus eljön érte. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a bizonyos omega pontnak, ami a mi emberi életünket, mint végét jelképezi, mert ugye ebben is az Isten hatalmában van az alfa is, és az omega is, a kezdet is, és a vég is. Ezt az omega pontot az Isten magának tartotta fönt. Embernek nincs joga ezen az omega ponton változtatni. Ilyen értelemben, ha mi a Biblia szerint gondolkozunk, nem értünk egyet természetesen az öngyilkossággal, nem értünk egyet az eutanáziával, és nem értünk egyet az abortusszal sem, mert ez mind olyan cselekedet, amivel az ember kiveszi az Isten kezéből az omega pontot, vagy a saját életében, vagy pedig annak az esetlegesen megszületendő gyermeknek az életében, hogy meg sem tud születni. A szomszéd községreformátus lelkész pásztoránál volt egy nagyon érdekes példa, hogy a harmadik kislányok, amikor született, akkor 100%-ra mondták az orvosok, hogy ez egy beteg gyerek lesz, lehet, hogy nem is lesz meg minden tagja, és el kell vetetni. És többször meg ultrahangozták az anyukát, és mondták, hogy mindenképpen el kell vetetni. És a két hívő emberről van szó, ők imádkoztak az Istenhez, hogy mi legyen ebben. És teljesen bizonyosan megkapták az Istentől, hogy de hogy kell elvetetni, nem, ezt vállaljuk el. Ha fogyatékos lesz, úgy vállaljuk el. Ha másféle fajta baja lesz, úgy vállaljuk el. És ez a lány teljesen egészségesen megszületett, és hát az egyik legbuzgóbb hívő tagja a családnak, azt hiszem, ezt mondhatjuk róla. Tehát, hogy az omega pontot Isten magának tartotta föl, azért mondja a 10 parancsolatban is azt, hogy ne ölj, mert az omega pontot eldönteni csak az Istennek van joga. Vannak az emberi életnek nehezebb periódusai, amikor az ember úgy érzi, hogy jaj, most olyan értelmetlenül suhannak a dolgok, vagy olyan nagyon darás és nagyon gyorsan pergő az élet, de Isten biztos, hogyha tart minket itt a földön, akkor rejteget még olyan áldásokat és olyan ajándékokat, amiket szeretne, hogy átvennénk. És ha az ember az omega pontot kiveszi az Isten kezéből, akkor ezeket is eldobja magától. Tehát ehhez nincs joga az embernek. A Bibliában az áll tehát, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és aztán az ítélet, Jézussal a halálunk órájában találkozni fogunk. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a hívő ember nem fog ítéletre menni. Ugye pont ezt az igét hozzák, ami a János evangéliumában van, hogy aki újjászületik, az Krisztusban van, aki hisz az én beszédeimben, az már nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Viszont tudjuk, hogy vannak ennek ellentmondó igék a Bibliában. Például a Jelenések 20.13 azt mondja, az utolsó ítéletet, ahogy látja János a Jelenések végén, azt mondja, hogy megítéltetik mindenki, nem csak a nem hívők, mindenki a cselekedeteik szerint. Itt, hogyha ezt az igét, a Jánosit végigolvassuk, akkor itt olyan értelemben beszél János az ítéletről, mint ami a hitbeli üdvözülésnek az ellentéte. Mint ami a bűnök következménye, tehát egy elítéltetésről. De a hívő ember is, amikor eljön a halál órája, oda fog majd menni az Istenhez, az ítéletre, és megítéltetik mindenki a cselekedetei szerint. Éppen ezért ez a harmadik gyertya az azt jelzi a számunkra, hogy nem mindegy, hogy hogyan él a hívő ember, nem mindegy, hogy mit cselekszik, milyen cselekedetek sorából áll az életünk. Természetes, az nagyon fontos, hogy megtérjünk, újjászülessünk. De az is fontos, hogy hogyan zajlik a mi hívő életünk. Milyen cselekedeteket nemz a mi hívő életünk. Mert én azt gondolom, hogy egy embernek a cselekedetei, azok pontosan beszélnek a hitéről is. Ezt nem lehet külön választani. Azt, ha valaki lehet, hogy nagyon jól betéve tud bizonyos bibliai részeket, vagy hadd mondjam ezt egy kicsit ilyen lazább nyelvezettel, szent szövegeket, de a cselekedetei nem arról tesznek bizonyságot, akkor az emberek azért azt a differenciát látni fogják, és leszűrik ezeket a bizonyos következtetéseket. Isten tehát mindenkit maga elé fog, illetve Jézus mindenkit maga elé fog hívni, majd az utolsó ítéletre. Először eldönti majd azt, hogy hívő volt-e valóban az illető, vagy sem. Honnan tudjuk, hogy lesznek olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ők hitbe mennek az Isten elé, és Jézus mégis a kározatra küldi őket. Emlékeztek erre az igére? Azt mondja, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, ott az ítéletnek, és azt mondják nekem, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk. Nem a te nevedben cselekedtünk nagy csodákat. Nem a te nevedben gyógyítottunk. Ugye érdekes, három karizmatikus szimptoma van így felsorolva. És azt mondom majd nekik, hogy sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem az örök tűzre, ti gonosztevők. Tehát nagyon fontos, hogy az ember jól ismerje a Bibliát, különösen az Új Szövetséget, mert abban le van írva a hívő karakter is, ami felé nekünk menni kell. Nyilván nem leszünk tökéletesek, vannak bűneink, botlásaink itt a Földön, ez természetes. Csak az Isten azért adta a kezünkbe ezt a könyvet, hogy óvjon attól, hogy nehogy egy téveszmében érjük le az életünket ilyen értelemben, és ott derüljön majd ki a trónus előtt, hogy ez valami egészen máshová vívő út. Az Úr kezünkbe adta, olvashatjuk, forgassuk, és igyekezzünk minél jobban megismerni. Aztán a másik faktora az ítéletnek, ha szabad ilyet mondanom, hogy Isten véleményt formál majd az életünkről. Az alapján, hogy mit cselekedtünk, és azt mondja, hogy ebben is lesz különbség az emberek között. A Máté 5.11.12 szerint bőséges jutalmat ígér azoknak, akik a Krisztusért szidalmaztattak, háborgattak, üldöztettek, és minden gonoszságot mondtak rájuk Jézus nevéért. Nagyon érdekes, tehát egy bőséges jutalmat. Nyilván itt ugye hangsúlyozó, hogy Jézus nevéért, tehát nem a saját rossz természetükért szidalmaztattak, hanem Jézus nevéért. Ez nagyon fontos. Tehát lesz különbség az emberek között a mennyben is. Nyilván az Isten nem igazságtalan, és tudja azt, hogy ha valaki sokat vállalt hitben, és sokat szenvedett az Istenért, azt ő bőségesen meg fogja jutalmazni. Odaállt, és azt gondolom, hogy már itt is az életére áldást ad és áldást áraszt, és azt gondolom, hogy szeretne minket is egyre inkább olyan emberekké formálni, hogy lehetőleg ezeket az akadályokat vagy megpróbáltatásokat jól vegyük, hogyha részünk van bennük. Tehát ez is fontos, hogy Isten szerint cselekedjünk, és ezért is jó ismerni az új szövetséget, mert ebbe le van írva a hívő karakter, nem csak maga a hit, hanem a cselekedetek is. Például ugye Jézus azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, sőt, tovább megy, azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket is, és tegyetek jót azokkal, akik titeket háborgatnak, átkoznak, ugye ezt különféle módon lehet fordítani. Na, itt élesen elválik egy hívő karakter, egy nem hívő karaktertől, mert ezt hit nélkül azt gondolom, hogy nem tudja az ember csinálni, és nem csak, hogy nem tudja, a nem hívő ember ezt butaságnak tartja, hogy azok felé is szeretettel forduljon, ugye, akik őt háborgatják és szidalmazzák. És ez a bizonyos cselekedetek és a beszéd dolga a lelkipásztorok számára is egy fontos dolog. Amikor teológus voltam, a mai napig az egyik professzorom mondott egy példát, és a mai napig bennem él, egy nagy német teológus, úgy hívták, hogy Löhe, ő nem volt megtérve még, amikor egyszer álmodott egy álmot. És ez az álom indította őt aztán el a megtérés felé. És elmondta, hogy álmában egy hatalmas fényes terembe került, olyan volt, mint egy templom, csak sokkal fényesebb volt, és ott ültek az emberek, és ő is bent ült a padban. És elmondta, hogy olyan volt a szószék a templom elején, hogy két lépcső vezetett rá föl, és azt mondta, hogy folyamatosan jöttek a lelkipásztorok, fölálltak, és elmondtak egy prédikációt, és aztán lement a másik lépcsőn. Már jött is a következő, ő is elmondott, és lement. És folyamatosan ez történt, és azt mondta, hogy ámult, bámult álmába, és mondta, hogy az mellette ülőnek, hogy hát ilyen csodálatos a mennyország, hogy ilyen nagyszerű prédikációk hangzanak, és hogy itt állandóan mennek az ige hirdetések. És akkor meglökte a mellette lévő, hogy Uram, ön a pokolban van. Tehát ilyen értelemben sem mindenki, aki Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem csak aki cselekszi a mennyei atyám akaratát. Érdekes, most, ahogy erre a szolgálatra készültem, én azt gondolom, hogy ennek a mai időnek az egyik legnagyobb nyomorúsága a hívő életünkre is, és a hívő életre Magyarországon, hogy a világ nagyon erős hatással van hívő körökre is, és az az etikátlanság, valahogy ez jött el, én most lapok óta ezen gondolkozom, ami megvan a világban, átszüremkedik sajnos hívők életébe is. És például az adott szónak nem nagyon van súlya vagy jelentősége. Átszüremkedik, és nagyon sok ilyen példával találkoztam mostanában, és meg kell, hogy mondjam nektek, lelkipásztorokkal kapcsolatban is. Nem tartom én magamat olyan, tudom én, fényesnek, meg kiválónak, csak hogy meglepett, hogy itt sorozatban találkoztam. Például a héten fölhívtam egy lelkipásztort, aki nagyon jól tudta, hogy számunkra nagyon fontos, hogy választ adjon egy kérdésben. Méghozzá záros határidőn belül, tudjátok, hogy miről van szó. És ő meg is ígérte, hogy ó, hát ez még ma eldől, és én foglak téged keresni. És jön a válasz. Nem jött a válasz azóta sem. Tehát ha az ember ugye azt mondja Jézus, hogy legyen a ti igenetek igen, és a nemetek nem, és minden, ami ezen fölül van, az az ördögtől való. És nem jött a válasz. Vagy valakinek mondtam, hogy legyen kedves, írjon nekem egy e-mailt, elmondta szóban, hogy mi a véleménye egy bizonyos kérdés. Mondom, figyelj, le tudnád ezt írni e-mailbe? Mert ez nekem nagyon jó lenne, mert akkor meg tudom mutatni, ha valakit érdekel, hogy mi ez. Jó, persze, leírom. Jött az e-mail, volt benne minden más. Kétszer is rákérdeztem. Biztosan értetted, hogy ez az információ kell nekem? Megígérte, jött az e-mail, 30 percen belül az az információ nem volt benne. Ami egy kis felelősséget nyilván kíván, de hát ha én megígérem, hogy leírom, akkor mondjam azt, hogy nem, ne haragudj, én nem tudom, nem tudok neked ilyet írni. De az igenem legyen igen, és a nemem legyen nem. Tehát arra gondoltam, amikor itt ilyen nagy karizmatikus ébredésekről beszélnek, hogy erre van szüksége ennek az országnak, meg ennek az egyháznak, akkor én arra gondoltam, hogy sokkal inkább arra lenne szükség, hogy etikailag az igen, igen legyen, a nem pedig nem legyen, mert azt egyből látják az emberek, hogyha ez nem stimmel. Azaz szeretném befejezni ezt az igeszolgálatot, hogy még egyszer jól értsük ezt az egész Jézus előtti megjelenést majd, hogy az nagyon fontos, hogy megtérjünk, és az Istennéi legyünk. És a harmadik gyertyánk csak akkor lesz a helyén. A halálunk órája csak akkor vezet majd az örök életbe, hogyha az a második gyertya ég az életünkön. De nagyon fontos az is, hogy ezen az úton következetesen menjünk és haladjunk végig. Azt mondja az ige, hogy aki mindvégig kitart. Más fordítása azt mondja, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Másképp az marad egy ember számára, amit a zsidóhoz írt levél 10. rész 27. verse mond, az ítéletnek valami rettenetes várás, és a tűznek lángja, amely megemészti majd az ellenszegülőket. Engedjétek meg, hogy egy kis Füle Lajos verssel fejezzem be, amely arról szól, hogy ha az Isten a szívünkbe adja a szent lelkét, és a szívünkben ott van a hála az Isten iránt, akkor tudunk teljes életet élni. Ezt mondja ez a vers. Hálából élünk, ha élünk. Hála nélkül mit ér az élet? Szakadéknyi mély hiányérzet, melybe az ember beleszédül. Kívánom, hogy adjon nekünk az Úr olyan adventet, hogy tudjuk átgondolni ezt a saját életünkre nézve is, és tudjunk olyan döntéseket hozni, tudjunk úgy viszonyulni a felebarátaink felé, és tudjunk akár olyan irányokat kijelölni az életünknek, amiben, ha úgy látjuk, hogy az Isten változtatni szeretne, hogy egyre inkább hasonlóvá lehessünk ahhoz, amire majd Jézus azt mondja, amikor a halálunk óráján eljön, hogy készen van. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy a te szavad lélek és élet. És köszönjük, hogy amit személy szerint most nekünk adtál, azt elvihetjük magunkkal. Kérünk téged, hogy áld meg ezt az adventet úgy, hogy épülhessen a mi életünk, épülhessen mindazok élete, akik hallgatják ezt a szolgálatot, épülhessen a gyülekezetünk élete ezáltal, és kérünk azért, hogy te légy azokkal is, akik esetleg bezárva vagy magányosan töltik ezt az adventet. Könyörülj, Urunk, az idősebb gyülekezeti tagjainkon, azokon, akik most nincsenek itt, és különösen itt Cáirtat könyörögjünk, aki a törvények miatt most bezárva kénytelen ezt az adventet átélni. Kérünk, hogy légy vele, és állj mellé. Könyörgünk a betegekért, az ő gyógyulásukért, könyörgünk a magyar népünkért a határokon innen és túl. Te áld meg minél több ember számára lelki épüléssel, lelki világossággal ezt az adventet. Könyörgünk, Urunk, a népünk vezetőiért, hogy bölcs és jó döntéseket tudjanak hozni. Könyörülj meg így rajtunk, és kérünk ezért a világért, amely egyre gyorsabban rohan a vesztébe. Könyörülj meg minél több emberen, hogy fölébredhessen, és a széles utat, amely a kárhozatba visz, elhagyva a keskeny utat választhassa. Köszönjük, hogy kérhetünk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk, most és minden időben. Amen. Az Úr közel, jövel Uram Jézus!